Szeretettel köszöntelek benneteket, és nagyon örülök, hogy köztetek lehetek. Nagy Jánossal cseréltünk, mert azért vagyok itt, azt tudjátok, ugye? Mi van most Rácz Kevin helyettem, én pedig itt helyette. És legelőször a gyerekek figyelmét szeretném kérni. Szeretnék nektek néhány fát mutatni, jó? Gyerekek, tudtok figyelni egy picit? Oké? Mutatok nektek egy ilyen szép tengerparti fát. Ki az, akinek tetszik ez a szép, dús levelű fa? Nekem is nagyon-nagyon tetszik. Képzeljétek el, ez a fa tengerparton nő. Olyan tengerpartokon, ahol soha nem megy le a hőmérséklet fagypont közelébe, mindig meleg van, mindig lehet a tengerben úszni. Jó lenne úszás után egy ilyen fa árnyékában megpihenni egy picit? Ja. Nagyon szeretem ezt a fát, legalábbis szemre olyan nagyon szép. És aztán van ez a másik fa, ami úgy néz ki, mint egy, nem is tudom, mint egy nyírfának, meg akácfának a keresztezése. Majd látjátok a levelét, olyan a levele, mint az akác. Hát ebben semmi különös nincs, látjátok, ott áll a fűben. Melyik fa tetszik jobban nektek? A tengerparti szép fa, vagy pedig ez a fura akácfa jellegű? Melyik a szebb? Lehet választani, mindenki választhat. Tengerparti, a két lánynak a kettes. Ugye ez a kisebb egyszerű fa. De hagyj meséljek nektek még erről a tengerparti fáról. Ilyen levelei vannak, tudjátok, a trópusi fáknak ilyen nagyon erős levélzete van. És ilyen szép gyümölcsöt is terem. Nézzétek, ilyen gyümölcsök teremnek ezen a tengerparti fán. És ilyen a virágja, ami mögött a gyümölcs terem. Szép?
Igen.
Szép. Nekem is nagyon tetszik. Szóval itt van ez a másik fa, amit mutogattam még, ez a kettes fa. Hát ennek ilyen a termése. Szép termése van?
Különleges.
Hát különlegesnek, különlegesen jó száraz lóbabhoz, vagyis hogy hívják ezt a ölesbabhoz hasonlít leginkább. Ha választani kellene, mindenki válaszol most egyet. Jó, a két lány a kettest választotta. Ki az, aki a tengerparti fát választja, emelje a kezét?
Az a
szebb. És ki az, aki ezt a másik fajta fát választja? Jó. Mind a két fának vannak rajongói, de nem mondtam el mindent. Képzeljétek el, az a szép fa a tengerparton, annak az a neve, hogy Manchinil, de spanyolul úgy is hívják, hogy Árbol de la Muerte. Ez azt jelenti, hogy a halál fája. Képzeljétek el, nem szabad a közelébe menni, nem szabad hozzáérni, nem szabad a gyümölcsét megenni. Tudjátok, hogy miért? Mert ha hozzáérsz, akkor égési sérüléseid lesznek, olyan mérget bocsájt ki. Ha megeszed a gyümölcsét, akkor itt megdagad a torkod, megfulladsz és meghalsz. De hogyha abban nem halnál bele, akkor az utána következő durva hasmenésbe halsz bele. Esőben nem szabad aláállni, mert az eső kimos belőle olyan anyagokat, amit szintén égési sérüléseid lesznek, és hogyha úgy gondolnád, hogy eleged van ebből a veszedelmes fából, valami védőfelszerelésbe felaprítod és elégeted, akkor a füstje vakságot okoz, arról is tudni kell.
Mire jó?
Semmire. Ez a fa tudomásom szerint egy dologra jó, a hadsereg alkalmazza, hogy különböző mérgeket szintetizál belőle. Aztán van ez a, egyébként meg szép, adjanak mondja. Aztán van ez a másik fa, ezt a másik fát, ami úgy néz ki, mint egy nyírfa, meg egy akácfának a keresztezése szó szerint. Őt úgy hívják, hogy úgy gyorsan akartam mondani, Erika segíts. Moringa, köszönöm. Úgy hívják, hogy moringa. Képzeljétek el, a moringa fának ilyen tulajdonságai vannak, hogy meg lehet enni a levelét, a gyökerét, meg a gyümölcsét, meg még a kérgét is. Ilyen tápanyagok vannak a levelében, mint hogy ugyanannyi mennyiségű levélben, mint egy narancs, 7-szer annyi C-vitamin van, 4-szer annyi A-vitamin, 4-szer annyi kalcium, 3-szor annyi kálium, és 2-szer annyi fehérje van a levelében, mint a joghurtban, mint a boci joghurtban. És képzeljétek el, ez a fa ráadásul nagy túlélő, tehát nagyon jól telepíthető, nagyon jól továbbítható. Most az ENSZ-nek, meg a különböző ilyen szervezeteknek vannak projektjei, hogy ezeket a fákat akarják telepíteni olyan országokban, ahol nincs elég ennivaló. De amikor megkérdeztem tőletek, hogy melyik fát választanátok, akkor elsőre nem ez a fa volt a szebb. De van, akinek ez volt a szebb, nektek jó szemetek van. De elsőre az az igazság, hogy nekem ez a ez a Mancini lesz sokkal jobban tetszik, ez a halálfája. Ugye? Ugye? Ez egy nagyon szép fa ott a tengerpartján. De tudjátok, az Úr arra tanít minket, az Úr Jézus a Bibliában arra tanít minket, hogy nem mindig a szemünket kövessük. Arra tanít minket, hogy amikor választani kell, ott van a két fa előtted, akkor válaszd az életfáját. És ne azt nézd, mint Éva a kertben. Éva, emlékeztek, mit nézett a kertben? Azt nézte, hogy a szemének nagyon tetszett, a szemnek kedves, és a gyümölcse olyan jól nézett ki. Képzeljétek el, lehet, hogy ilyesmi fa volt az a kertben. Nem tudjuk, milyen fa volt. Mindig almafának szokták ábrázolni, de lehet, hogy ilyen Mancini volt. Már csak azért is lehetséges, mert tudjátok, hogy a kígyó is milyen fura lett azóta. Ugye még mindig őrzi a nyomait. A kígyónak szép szárnya volt, meg tollai, most meg csupasz, és a földön kúszik. Lehet, hogy ez a fa volt, az nem tudjuk. De azt tudjuk, hogy az Éden kertjében volt egy másik fa is. Az a másik fa az életfája. És az az életfája olyan volt, hogy Ádám és Éva minden nap evett róla gyümölcsöt, és életet adott nekik. Ez a moringa fa, ez már halvány utódja lehet annak a fának, de a Jelenések könyvében azt olvasom, hogy van a mennyben is életfája, sőt, az Úr az életfáját ott őrzi számunkra a mennyben, és képzeljétek el, bármikor ehetünk majd róla. Még a levele is gyógyítani fog, így van. Az Úr nem mondja azt neked, hogy hozzá ne érj a Mancini fához, mert rácsapok a kezedre. Az Úr nem mondja azt, hogy már pedig megeszed a moringa fa levelét, mert rácsapok a kezedre. Az Úr azt mondja, válaszd az életet, hogy élhess. Mit mond az Úr? Válaszd az életet, hogy élhess. Mondjátok velem együtt. Válaszd az életet, hogy élhess. Ügyesek vagytok. Nem vagyunk rákényszerítve, hogy a jót válasszuk. Rajtunk múlik, hogy jól döntünk-e. Szeretnétek jól dönteni?
Igen.
Ki az, aki szeretne jól dönteni? Így van. Köszönöm szépen, hogy figyeltetek. Nagyon ügyesek voltatok. Zárójelben mondom a felnőtteknek, hogy képzeljétek, ez Zambiából sikerült hoznom moringa famagot. Az egyiket sikerült is csíráztatni, de még nem jöttem rá, hogy aztán, hogy nőjön meg rendes, hogyha még dolgozom rajta. De remélem, hogy előbb-utóbb lesz belőle rendes fa. Nos, azt kérték, azt a hírt kaptam, hogy ma hálaadó nap lesz, és ne haragudjatok, nem olyan ige hirdetéssel készültem, ami most Ától Cettig a hálaadásról szól, és a hálaadás nap eredetéről, stb. Van egy ilyen prezentáció is, de nem azt kerestem elő. Megmondom, hogy miért nem. Nem, mint hogyha nem a háláról beszélnék most is, hanem ma szeretnék veletek együtt gondolkodni. A hálaadás kapcsán az aratásról és a szüretről, egészen pontosan az aratásról, a szüretről kevesebbet fogunk beszélni. Szeretném, hogyha mindannyian átélnénk azt az örömet, amiről Ézsaiás könyvében olvasunk, hogy örvendezni fogunk az aratók örömével. Ilyenkor októberben ez következik. Ugye már az aratás lezajlott, most már az aratásból származó kenyeret hozzuk az úrasztalára. Most van az, hogy leszedjük a szőlőt és a gyümölcsök, most kezdenek csak igazán beérni, és tudjátok, én úgy szeretném átélni ezt, nem csak fizikai értelemben, ahogy átéljük minden szeptember-októberben, hála az Úrnak. Azt mondta, hogy vetés és aratás nem fognak elmúlni, amíg az ember ember és amíg a Földön van élet. De szeretném átérni azt az élményt is, amikor lelki értelemben az aratók örömével örülünk. A szüretelők örömével. A Bibliában a gyümölcs, a Bibliában a füge, a szőlő, az árpa, a búza, ezek mind az Isten kincseinek a jelképei. Egyetlen egy kivétel van, amikor egymás mellett van az aratás és a szület Jelenések könyvében, ott a szőlő negatív értelemben szerepel. Erről majd beszélgethetünk később, de ma délelőtt leginkább az aratásra és az abból származó örömre szeretnék koncentrálni. Hogyan juthat el a Fehérvár csurgai gyülekezet arra az örömre, amit úgy nevez Ézsaiás könyve, hogy örvendeznek előtted az aratók örömével? Mondjátok meg nekem, hogy mi ez az aratás? Mi ez az aratás? Begyűjti Isten az ő népét. Így van. És egészen távolról fogok nekifutni, egy zsoltárt fogunk ma együtt átnézni. Egy nagyon rövid zsoltárt. És állítom, hogy ez a zsoltár elvisz minket erre az örömbe. Én mélységesen hiszem, hogy ahhoz, hogy eljussunk az aratók örömére, szükségünk van ennek a zsoltárnak a tapasztalatára. Csak bevezetésként nézzük a Szentírás lényegi üzenetét. Mi a Szentírás lényege, üzenete és középpontja? Maga Jézus Krisztus, ugye? Nem olvasom fel mind az igéket, jól ismeritek ezeket. Ezek azok, amelyek rólam tesznek bizonyságot. Elkezdi Mózestől és minden prófétáktól, magyarázza, amelyek őről a megirattak. A Szentírás középpontja Jézus Krisztus. És amiről ma szombatiskolán is beszéltünk, nem csak Jézus Krisztus, hanem különös tekintettel Jézus Krisztus munkája, érted, értem, az utolsó napokban, az ő második eljövetelének előkészítése. Ugye ez az aratás. Jézus eljön, előtte a gabonát, ugye, előtte a gabona beírik, és jönnek az arató munkások, ezt lehetsz te meg én. Összegyűjtjük a népet, mi is összegyűlünk ezzel a néppel együtt, és készülünk arra, hogy amikor megjelenik Jézus a felhőkön, akkor magával vihessen minket. Tehát Jézus Krisztus és az utolsó napok. A Biblia minden üzenetében ezt a központi tanítást találom. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, én mindenben Jézus találom, és azt, hogy Jézus hogyan készít fel a vele való találkozásra. Azt mondja nekünk ez az ige, hogy ami az Ószövetségben történt, az egy típus, typosz. Nem annyira a görög szón van a hangsúly, hanem azt szeretném láttatni, érzékeltetni, hogy minden, ami az Ószövetségben történik, az egy minta alapján történik. És ez a minta különösen az utolsó napokra szól. Azt mondja Ellen Gould White, a Szemelvények 3. kötetben találjátok ezt az írását, az ősi proféták mindegyike kevesebbet szólt a saját korához. Leginkább a végidőre beszélt. Ez érdekes, ugye? Tehát ott van Izsaiásnak az a hatalmas 66 fejezete, ott van Jeremiásnak az 51 néhány fejezet, ott van Ezékiel 41 néhány fejezet. Mindegyik többet szól rólad és rólam, mint a saját koráról. Többet szól Jézus második eljöveteléről, mint az elsőről. Többet szól a végidei Izraelhez, mint a testi Izraelhez. A Biblia összegyűjtötte és egybezárta kincseit az utolsó nemzedék számára, ez te vagy és én. Ezek mi vagyunk. Az utolsó nemzedék mi vagyunk. És hadd illusztráljam ezt az egészet egy történettel, ahogy mondtam nektek. El fogunk jutni egy Zsoltárhoz, és ahhoz, hogy megértsük, hogy ez a Zsoltár hogy született, Dávid Zsoltáráról van szó, kicsit beszéljünk Dávidról. Gyerekek, ez még lehet, hogy érdekes lesz nektek. Emlékeztek, hogy Dávidnak hány testvére volt? Hány testvére volt Dávidnak? Egy, kettő? Sok. Ugye, 7 testvére volt, ő volt a 8. Ő volt a legnagyobb, a legerősebb? Hát de miért? Medvét, meg oroszlánt is legyőzött, meg Góliátot. Nem ő volt a legerősebb?
Ránézésen nem.
Ő volt a legkisebb. De ő volt a legbátrabb. Kik azok, akik itt kicsik és bátrak? Itt nincsenek kicsik, csak nagyok, ugye? Dávid kicsi volt és bátor. És Sámuel egyszer csak megjelent náluk, csak úgy. Egyszer csak megjelent, minden bejelentés nélkül, és felkente királlyá Dávidot, amit nem értett, az egyik testvér se értette, senki nem értette, hogy most mi folyik itt. És tudjátok, Dávid történetét utána legyőzi Góliátot, és utána legyőzte Góliátot, a király kedvence lett, meg hárfázott neki, de aztán a király megharagudott rá, és Dávidnak egy idő után menekülnie kellett. És Dávid éveken keresztül, és erről szól az életének egy jó nagy szakasza, Saul király elől menekül. Emlékeztek erre, hogy megpróbálta leszúrni a lándzsájával? Zárójel, tudjátok, miért olyan nagy szám, hogy Dávid palitjával ment, Saulnak meg lándzsája volt? Ez egy zárójeles dolog. Képzeljétek el, hogy akkoriban nem állt rendelkezésre elegendő vas Izrael számára. Úgyhogy amikor azt olvasod, hogy Sisera megjelenik 900 vas szekérrel, az igen, gondoljatok bele, Izraelnek a harcosai, főleg íjászok, meg bottal verekedtek, főleg meg paritjások voltak. A filiszteusok igyekeztek elzárni a vas kereskedelmet Izraeltől. A filiszteusoknak volt vas, Izraelnek nem. Mit gondoltok, miért megy Dávid később, és veszi magához Góliátnak a kardját? Egy kardja sem volt ennek a fiúnak. Pedig már az úr felkente, már hadvezér volt, kardja sem volt. Dávidnak viszont volt, vagyis hogy Saulnak viszont volt egy vaslándzsája. És ezt vágta hozzá Dávidhoz. Nagyon érdekes, hogyha egy kicsit a régészeti részét megnézitek. Minden esetre Dávid menekül és megérkezik az Adullám barlangjába, amit a Biblia nem csak Adullám barlangjának, hanem erősségnek is nevez. Várnak nevezi azt a barlangot. Olyan helyen volt, mintha egy természetes módon kialakult vár lett volna, amit nagyon jól lehetett védeni. És Dávid ott húzódott meg, és amikor megtudták a rokonsága, a barátai, a családja, vagy egyáltalán Izrael népe közül, akiknek elege volt Saul rémuralmából. Amikor megtudták, hogy ott van, akkor sokan mentek hozzá. Ezt olvasom az igében. Elment azért onnan Dávid, és elfutott Adullám barlangjába. És mikor meghallották, testvérei és atyának egész háza népe oda mentek hozzá. És hozzágyűltek mindazok, akik nyomorúságban voltak, és mindazok, akiknek hitelezőik voltak, és minden elkeseredett ember, ő pedig vezérük lett. Különleges hely volt ez a barlang, elfogyott, vagyis elfért ott több száz ember, ugye? El lehetett szállásolni több száz ember, körülbelül 400-an voltak vele. És azt olvasom, hogy kik mentek oda hozzá? A hősök, a nagyok? Akik nyomorús a családja, akik gondolhatjátok, hogy Saul hogy tekintett Isai családjára onnantól kezdve. Tehát nem csak Dávidra haragudott, az egész családra. Ugye? És jöttek a szegények, akiket nyomorgattak a hitelezőik, a uzsorakamatra, akiknek keserűsége volt, akiket Saul rémuralma megnyomorított. Mind-mind oda gyűltek hozzá. Nem a nagy hősök gyűltek oda, hanem a nyomorultak. És azt olvasom, hogy Dávid nem, hogy feladta volna, hanem itt írt minimum egy zsoltár, de lehet, hogy kettőt is. Az egyiket biztos, hogy itt írta, mert azt írja, a zsoltárok könyve, de van egy másik zsoltár, amit itt biztos, hogy elénekelt. Lehet, hogy ezt korábban írta, de ez biztos, hogy elénekelt. Ez pedig a 133. zsoltár. És ezt szeretném felolvasni, és szeretném, hogyha követnétek a szemetekkel, vagy a monitoron, vagy a bibliátokban. 133. zsoltár, Grádicsok éneke Dávidtól. Íme mi jó és mi gyönyörűséges, amikor együtt lakoznak az atyafiak. Mint a drága olaj a fejen, amely aláfoly a szakállon, az Áron szakállán, amely lefoly köntöse prémjére. Mint a Hermon harmatja, amely leszáll a Sion hegyeire. Csak oda küld áldást az Úr és életet örökké. Grádicsok éneke Dávidtól. Mit jelent az, hogy Grádicsok éneke? Ez valószínűleg később lett Grádicsok éneke. Dávid, amikor megírta, ő csak megírta. Mert az Úr lelke erre ihlette, és később ezt az éneket, amikor már felépült a templom, akkor arra használták, hogy ahogy a papok mentek fel a lépcsőn, a templomhoz, minden egyes lépcsőfokon énekeltek egy éneket. Milyen lenne így megérkezni ide a gyülekezetre, hogy itt összesen egy lépcsőfok van? De képzeljétek el, hogy úgy közeledtek az Úr házához, nem ám akár, hogy megjöttem, sziasztok, ugye? Nehogy azt higgyétek, hogy az Isten jelenléte kisebb, vagy most már kevésbé szent, mint akkor, amikor leszállt a tűz az égből, és a füst betöltötte a templomot Salamon imájára. Ez a templom ugyanaz a templom, sőt, ha lehet, még szentem. Mert az Úr azt ígérte, hogy kitölti az ő szent lelkét az egész népre. És mi ennek a várományosai vagyunk. Grádicsok éneke, minden egyes lépcsőfokon énekeltek egy éneket, és ez is ezek között az énekek közt szólt. Ezek rövid énekek, hogy ezért ki lehet sem bírni, de gondoljatok bele, amikor 10-15-20 lépcsőfok vezetett fel a templomba. Milyen gyönyörű lehetett, ugye egy egész koncert, csak míg felérnek, ugye? És általában ennek az éneknek rendje volt, két kórus válaszolgatott egymásnak, és hangszerek is voltak. Azért megéri megemlíteni azt, hogy amikor Dávid ezt énekli, hogy mi gyönyörűséges, mikor együtt lakoznak az atyafiak, szeretném, ha emlékeznék, hogy azért neki milyen kapcsolata volt a testvéreivel. Milyenek voltak egyáltalán a testvérei? Azt mondja, meglátja Eliábot, Sámuel, és azt mondja, ja, az Úr előtt az ő felkentje, jaj, dehogy megvetettem őt. Ne azt nézd, ami a szemed előtt van, ne azt nézd, hogy milyen szép a mancsinilfa, ugye? Az Úr nem azt nézi, hogy hogy néz ki az az ember, mennyire okos, mennyire gazdag, mennyire művelt, mennyire ékes szóló. Az Úr azt nézi, ami a szívben van. Figyeljétek meg, ez még jobb, mint a kis herceg. Ugye? Kis herceg azt mondja, hogy mondta, hogy jól csak a szívével lát az ember, az igazán lényeges, a szemnek láthatatlan. Hát, a Biblia azért azt mondja, hogy családabb a szív mindennél, és hazug, ugye? Szóval majdnem igaz, amit Exupéry mond, mert a szemünkkel nem látunk jól. hogyha az Úr ad nekünk új szívet, akkor tudunk jól látni. És én hiszem, hogy Sámuelnek volt új szíve, de még ő sem látta azokat, amiket az Úr látott. Ezzel azt akarom mondani, hogy az ítélet az Úr dolga. Az Úr olvassa a szíveket. Az Úr Jézus belelát mindenkinek a szívébe, és tudja, hogy milyen ember lakozik benned. Akármit mutatsz kívülről magadról, vagy akármilyennek ismert meg a környezeted, vagy bármilyen jó referenciai CV-d van, bármit. Az Úr ismeri a szívedet. Ne azt nézd, ami a szem előtt van. Az Úr azt nézi, ami a szívben van, és majd ő megjelenti a szív titkait. És ugyanez az Eliáb, nézzétek meg, hogy miért vetette meg őt az Úr. Miért vetette meg őt az Úr? Hogyan beszél öcsivel? Milyen lelkületű testvér volt? Minek jöttél ide, kölyök? Ez a mondatának a lényege. Mikor hangzik el ez a mondat? Amikor a két hadsereg ott farkas szemet néz egymással a két hegytetőn, vagy dombtetőn. A völgyben ott van Góliát, naponta szidalmazza Izrael istenét, Izrael házát, Izrael királyát, mindenkit. Gyávák vagytok, és az istenetek is gyáva, semmit nem ér. Gyertek, álljon ki velem valaki. És megérkezik Dávid, és a maga egyszerű módján azt mondja, hát miért nem csapja valaki a fejét ennek? Ez mit beszél? Szidalmazza Izrael istenét. Miért nem megy oda valaki? Ott van Eliáb, a hatalmas izmos fiú, és figyeljetek, Eliáb fél. Tudjátok, hogy melyik kutya ugat? Meg harap, melyik fél. Minek jöttél ide, ismerem a szíved álnokságát? Csak azért jöttél, hogy megnézd az ütközetet. Örömedet leled abban, hogyha mi kikapunk itt, ugye? Örömedet leled abban, hogy látod az erős, nagy, szép és okos bátyaidat, akik nem tudnak mit kezdeni ezzel a filiszteussal. Dávidnak ez volt a szívében? Nem. Magából indult ki. Ő ilyen lenne. Ilyen volt ez az Eliáb. Csak hogy eljött a pillanat, amikor nem csak a szemük láttára felkenték Dávidot, hanem Eliáb, Samma és a többiek elkezdték meglátni annak a gyümölcsét, hogy azt az olajat Sámuel ráöntötte Dávid fejére, mert onnantól kezdve az Úr lelke Dáviddal volt. És azt látták, hogy Dávid úgymond karrierjeivel felfelé. Megöli Góliátot, utána megöl egy csomó filiszteust, utána hadvezér lesz, utána a király veje lesz, utána a király elkezd üldözni, és mindig jól jön ki a dolgokból. És ezeknek a kemény, utálkozó, szívtelen testvéreknek el kellett ismerni azt, hogy Dáviddal az Úr lelke van. Dávidot felkente az Úr lelke. És amikor meghallották testvérei és atyának egész háza népe, oda mentek hozzá. Most már nincs olyan, hogy öcsi, minek jöttél ide. És milyen jó, hogy öcsi nem úgy fogadta őket, hogy minek jöttetek ide, ugye? Nézzétek meg, Eliáb úgy fogadja Dávidot, hogy minek jöttél ide. Dávid meg hogy fogadja Eliábot? Adullám barlangjában, békességben és szeretetben egyesült a család, írja le majd a proféták, Pátriárkok és profétákban. Isai fia hárfázott és azt énekelte, hol az Adullám barlangjában, íme mi jó és mi gyönyörűséges, mikor együtt lakoznak az atyafiak. És mindegy, Dávid azt nem tudta, hogy milyen egyéb konfliktusok lesznek majd abból, hogy Eliáb ide beköltözött. Nem lettek újabb konfliktusok. De a Dávid utolsó emlékei a testvéreiről körülbelül azok voltak, hogy mit akarsz itt, öcsi? Mit akarsz itt, kölyök? De Dávid azt a bizalmat szavazza, hogy ha az Úr lelke velem van, akkor az Úr lelke képes őket is átalakítani. Íme mi jó és mi gyönyörűséges, mikor együtt lakoznak az atyafiak. Korábban megízlelte a bizalmatlanság keserűségét saját bátyai részéről. A békétlenség helyét betöltő összhang örömmel töltötte el a számított szívét. Szerintem ilyen lelkesen még soha nem énekelte ezt a Zsoltát előtte, nem? Még akkor is, hogyha korábban szerezte ezt az éneket, nem tudjuk. Hogyan szól ez a Zsoltár? Azt mondja, mi jó és mi gyönyörűséges, mikor együtt lakoznak az atyafiak. Mihez hasonlítja az együttlakozást? Mint a drága olaj a fejen, amely aláfoly a szakállon, az Áron szakállon, és lefoly köntöse prémjére. Mi ez a kép, hogy az Áron szakállán aláfoly az olaj? Honnan van ez? Mikor felkenti? Nagyon jól mondjátok. Amikor Mózes Áron fejére töltötte a kenet olaját, és megkente őt, hogy felszentelje őt. Ezt nagyon-nagyon javaslom, hogy olvassátok, egy fantasztikus fejezet a Bibliában. Mózes 3. könyve 8. fejezet, 8, 9 és 10 összefügg, valamint 16 a nagy engesztelési nap. És ez egy történet, vagyis hát egy egybefüggő történet, ilyen megszakítások vannak, az első 7 fejezet kilóg, de Mózes második könyve legvége, és ugyanez a történet, de a részleteket egy könyvvel később a 8. fejezetben találjátok. Tehát még Mózes második könyvének a vége a szent hajlék felszenteléséről beszél, utána egy nagy kihagyás, elmondja az áldozatokat, és a 8. fejezetben tér arra, hogy egyébként még ez történt, hogy Áront így és így szentelte fel. Utána a 9. fejezetben még beszél Áron áldozatára, és a 10. fejezetben pedig Nádáv és Abihu bűne. És a 16. fejezetben elmondja, hogy ugyanakkor, amikor Nádáv és Abihu meghalt, akkor az Úr még elmondta, hogy jó, akkor most elmondom a szabályt, ne lépjetek be minden, mindig, vagy bármikor a függöny mögé, hanem évente egyszer, stb. Tehát Mózes nagyon sokszor megszakítja a történetet, mert tematikusan rendezi, nem a történet a lényeg, hanem a témák, és a történet így kiegészül, így olvassátok. A szent kenet olaja, amivel Áront felkenték, ennek még a receptje is megvan. Nézzétek meg, mirha, fahéj, kálmus, kássia és faolaj, azaz olívaolaj. Szagoltatok már mirhát? Nézzétek el, a Ráckevén elmondtam ugyanezt az igehirdetést, és elmondtam, hogy én még soha nem szagoltam mirhát, és kaptam még akkor egy üzenetet, hogy átjössz hozzánk, adok mirhát. Az egyik testvérnőnek volt, csak ő nem tudott jönni akkor gyülekezetbe, és akkor délután elsétáltunk, és kiadta a kerítésén keresztül. Neki volt mirha illóolaj, és egy kicsit csöppentettem a kezem, egy bekentem, utána 2 napig mirha illatom volt. Valahonnan ismerős volt az illata, talán ilyen hát most már ilyet neked csak ilyen ezoterikus boltokban találtok, de fantasztikus illata van. Képzeljétek el, amikor 500 siklusért mirha olajat kevertek és öntötték Áron fejére, és nem csak rá csöppentettek, hanem aláfolyt a szakállán meg a köntöse frémhére. És utána a fiait ugyanúgy kente fel, Nádábot és Abihut ugyanúgy kente fel Mózes. Az egész tábor, ahogy köré gyűlt a nép, szerintem mindenki ezt az illatot érezte. De nem csak mirha volt, hanem fahéj, annak is milyen jó illata van, ugye? Kálmus, kássia, és mindez olívaolajban volt feloldva. Ez volt a szent kelet olaja. Mit jelképez az olaj? Szentlélek. Hamar mondtátok, mondjátok az igét is. Azért mondom, hogy mondjátok az igét, mert keresgéltem az olajakról, és találtam egy biblia magyaráz oldalt, ahol tagadják, hogy a szentlélek az olaj jelképe lenne. Mondom, mi van? Úgy tűnik, hogy bármilyen elméletet megtalálsz most az interneten. Úgyhogy, ha állítunk valamit, mindig igével. Szó szerint azt mondja, vette az olaj összerút, felkente, innentől kezdve az Úrnak lelke Dávidra szállt. Az Úrnak lelke van én rajta, mivel hogy felkent engem. Miként kente fel őt az Isten Szentlélekkel? Nézzétek, mindig a Szentlélek jelképe. Mindig a Szentlélek jelképe. De nem csak a Szentlélek jelképe abban az értelemben, hogy a Szentlélek mint személynek a jelképe, hanem a Szentlélek egyfajta munkájának is a jelképe. Ez az illat, valamint ebből van a tűz is, ugye? A tűz is a Szentlélek jelképe, a szél is, a víz is a Szentlélek jelképe, de azért van ennyiféle jelképe, mert mindezekkel a jelképekkel a munkájának egy-egy vetületét akarja az ige élővé tenni számunkra. Azt mondja, felkente az Úr Szentlélekkel Dávidot. Valaki hasonló kenetet csinál, ezzel fejezi be a receptet. Ha valaki hasonló kenetet csinál, vagy azzal idegent ken meg, kitöröltessék az ő népe közül. Hogyha ez az olaj a Szentlélek jelképe, akkor mit jelent ez a felszólítás? Mit jelentett ez a felszólítás, hogy ne csinálj ahhoz hasonló olajat, és idegen se kenj meg vele? Tessé? Ne imádj idegen Isten, de a közelít.
Hát a hamis
Szentlélek. Így van. Nézzetek szét a kereszténységbe. Van hamis Szentlélek? Van. Mit tud ez a hamis Szentlélek csinálni? Hanyat vágulsz tőle, nyelveken szólsz tőle. Lemész transzba, röhögő görcsöd van, ugye? Annyi közösség és felekezet és egyház osztja már a szent lelket, hogy már ijesztő. Amerika legnagyobb milliárdos prédikátorai, akiknek privát repülőjük van, meg mindenük, ők is osztják ám a szent lelket. Sőt, most a Covid idején az egyik ilyen nagy prédikátor, aki Tudjátok, ez a Kenneth Copeland, aki bejelentette, hogy a reformációnak vége, a protestantizmusnak vége, és hogy menjünk Vatikánba. Ugyanez a prédikátor összejött egy néhány segéd lelkészével, nem tudom, és isteni hatalommal, egy nagy szó szerint köpéssel kiűzte a Covid gonosz szellemét a világból. Előbb-utóbb összejön, csak még a vakcina nincs meg, és akkor majd beteljesül, nem tudom. Tudjátok, annyi hamis szent lelket osztanak. Annyit osztanak. Tudjátok, hogy ezek az emberek mit vonnak magukra? Aki hasonlót csinál, írtasson ki. A szent lelket hamisítani halálos bűn. Meg ne szomorítsátok az Istennek a szent lelkét. Valaki hasonló kenetet csinál, vagy azzal idegent ken meg. Idegen nem veheti a szent lelket. A Krisztustól idegen nem nyeri el a szent lelket. Aki Krisztusban van, az nyeri el a szent lelket. Nézzétek meg a receptet. Megnéztem a szavakat, és az egyes alkotó elemeknek a szógyökét. Tehát a mirha az mirha a Bibliában is, de a mirha ered egy szóból. Egyébként, hogyha gondolkoztok, milyen hangzás van ennek, hogy mirha, csak asszociáljatok. Mirha, mára, ugye? Ne szólítsatok Naominak, hanem márának, mert keserű vagyok. Ugyanaz a szó. A keserűség szóból ered a mirha. Nézzétek meg, ez az olaj miből áll. Keserűség, de aztán felépít, felállít. Kit kentek meg mirhával, hogy az egész házban érezni lehetett? Mirhával, drága kenettel megkentek valakit. Jézus, igen. Ugye, emlékeztek?
Igen.
Őt nem tudták mirhával megkenni az asszonyok, mert addigra felállt, felépült, feltámadt. Nézzétek meg, a mirha és a fahéj találkozása Jézus keserű halála, a halála felett érzett keserűség és az ő feltámadása. Ott van a kálmus, a pálca szóból ered. A te hatalmat pálcáját kinyújtja az Úr Sionból, uralkodja te ellenségeid közt. Ott van a kássia, az egy olyan fajta nád, amelyik így meghajtja a fejét. És a meghajlás szóból ered. Tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. És itt van a faolaj, tudjátok, ez a... Szokták még magyarul is mondani, hogy na ez a gyerek zsíros, az azt jelenti gazdag. Képzeljétek el, hogy az olaj szó a gazdagság szóból ered. Amikor van elég zsír, gazdagság, kövérje, ugye? Nézzétek meg mind a messiás jelképei. És az egész recept a messiásról szól. Krisztus keserű halála, feltámadás, egyébként a jó illatú fahéj édes fahéj, mert akkor lett a keserű édes, amikor ugye a fahéjat hozzáadod, amikor felépít, feláll, ugye? És tényleg a mirhát megkóstolt keserű volt szerencsém. A fahéj meg, ugye már önmagában van egy ilyen édes illata, meg az íze is édes, a cukrot kívánja inkább, mint a sót, ugye? Fantasztikus a recept maga. És kit jelképez Dávid természetesen? Jézust, ugye? Krisztus előtt 600 évvel azt mondja, és Dávid halála után 400 évvel azt mondja, felkenem az én szolgámat Dávidot. És veszem az én szolgámat Dávidot, hogy ő legeltesse őket. Az én szolgám Dávid lesz a fejedelem. Ez a Dávid már nem az a Dávid. Illetve az a Dávid jelképezi ezt az igazi Dávidot, úgy, mint az első Ádám a második Ádámot, ugye? Testvéreim, az összes bibliai hős mindegyik Jézusra mutat, és Jézusra kell, hogy mutasson. És ezért van az, hogy a Biblia olyan keményen feljegyzi ezeknek a hősöknek a bűneit, mert ezeken a pontokon, akinek Jézusra kellene hasonlítania, nem hasonlít Jézusra, ugye? És így még az ellentétből is jelkép lesz. Dávid, aki megöli a barátját, Jézus, aki meghal az ő barátaiért, ugye? Tehát amit elrontanak ezek a hősök, Jézus azt is megfordítja, és a saját dicsőségét mutatja meg még a bűneikben is. De amikor Dávid az Isten lelkével felkenve ott állt a nép előtt, és a nép hadvezére volt, na akkor igazán Jézus mutatta be. De Jézus mutatta be Józsué, még a nevük is ugyanaz. Jézus mutatta be Mózes. Jézus mutatja be Áron. Jézus mutatja be a szennyes ruhában megérkező Jósua főpap, akinek nem kéne, hogy szennyes ruhában legyen, mert ő Jézust kéne, hogy bemutassa. Ha sikerül bemutatniuk, ha nem, a Biblia mindenből Jézus dicsőségét hozza ki. A kérdés az, hogy te, akit az Úr arra hívott el, hogy bemutasd őt, te bemutatod-e az ő dicsőségét, vagy a te történeted is csak jóra kell, hogy fordítsa, és te elveszel, de ő megdicsőül. itt van ez a nép, az advent nép, akinek be kell mutatni a Jézust. Mi már nem szúrhatjuk el úgy, mint a régiek. Tudjátok, hogy jobb apának kell lennünk, mint amilyen Dávid volt? Dávid nem volt jó apa. Tudjátok, hogy őszintébbnek kell lennünk, mint amilyen mondjuk Ábrahám meg Izsák volt? Mert ők megengedték maguknak a hazugságot. A húgom ő. És ott van egy nép, akinek a szájában nem találtatik álnokság. Tudjátok, hogy a régi idők embereinek, a hithősöknek a hibái azért vannak, hogy amikor te jössz, és rád kerül a sor, akkor te ugyanazokat ne kövesd el. Kit jelképez Dávid? Jézus Krisztust jelképezi. Jézus Krisztust kellett volna, hogy reprezentálja egész életében, és amikor vétkezett, akkor nem helyesen mutatta be őt. Amikor igazán élt, akkor bemutatta őt. Azt mondja, egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, az ő nevét erős Istennek hívják, és a Dávid trónján fog ülni. A messiás felkenetése a mennyben ugyanaz a jelenet, mint amit Áronnál láttok. Ugye ráöntötték az illatos olajat, és nézzétek, azt mondja, felkent téged az Isten örömolajával társait fölött. Mirha, aloe és kácia illatú minden öltözeted. Az aloe kivételével a mirha meg a kácia azok ugyanazok az összetevők. A rabbik megvitatkoznak azon, hogy az itt szereplő aloe egészen pontosan micsoda, úgyhogy ezt nem is tudom pontosan, hogy mit akar kifejezni. Érdekelne, de nem tudom pontosan. De megismeritek az olajnak az összetevőit, ugye? Amikor az Atya felkente Jézust a mennyben, ott a társak előtt, az egész mennyei univerzum előtt kifejezte azt, hogy ő nem egyszerűen csak egy angyal, ő az én fiam. Azt mondja, ekkor elefántcsontpalotából zene szóval vidámítanak téged, ugye? Az angyalok ott énekeltek. Ki ez a dicsőség királya? Az erős hadakozó úr. Méltó a megöletett bárány, hogy vegyen erőt, gazdagságot, bölcsességet, hatalmasságot és tisztességet és dicsőséget és áldást. Ez nem a szavak halmozása. Az angyalok nem tudtak leállni az énekkel, és nem tudtak leállni a jelzőkkel. És megérkezünk az utolsó napokhoz, amikor eljön az aratás. Mi az aratás képe jelenések könyvében, most beszéltünk is róla szombatiskolán. Közvetlenül a mikor következik? Előtt és mi után? Mi van közvetlenül? Tehát jelenések könyvében ott van az aratás. Mi van előtte?
Eső.
Nagy evangélium hirdetés. Na, akkor mondom, jelenések 14-16. Mi lehet előtte, anélkül, hogy kinyitnád a Bibliádat? 7-től, jelenések 14, 6-tól 12-ig. Pontosan? Jelenések. Igen, Cunivel mondja csak messzeül. Hármas angyal üzenet, persze. Ugye? Persze, nézzétek, jelenések könyve is csoportosít. Tehát ezek külön képek, és akkor láttam, és akkor láttam, és akkor láttam, de egyiknek a folyománya a másik. Tehát megszól a hármas annyi üzenet, vagy az örökkévaló evangélium, nagy evangélium hirdetés, vagy a Szentlélek kiárad, ugye bármelyiket mondhatod, ugyanarról van szó. Ez az üzenet, amikor hatalommal és erővel terjed, és az Úr azt mondja, hogy végre itt van egy nép, akik a szentek, akiknek a békességes tűrése, bár már a menny számára is nyilvánvaló, itt van az a nép, akik megtartják az ő parancsolatait, Jézus hitét. Akkor azt mondja, na, ez alapján már lehet aratni. És akkor kijött egy angyal a templomból, szólt annak, aki a felhőn ült, indítsd a sarlódat és aras. A föld aratni valója megszáradt. És a felhőn ülő a földre bocsájtott a sarlóját, és rearattatott a föld. Ereszétek neki a sarlót, mert megérett az aratni való. Ez most jó vagy rossz?
Jó.
Jó? Jó. Jó, jó, az aratás jó. Az utána következő szüret a rossz, de arról most nincs időnk beszélgetni. Közvetlen utána következő kép a szüret, amikor a vérük fröccsen a ruhájára, stb. Az aratás jó, nézzétek ki, Jézus milyen lelkesen beszél az aratásról. És próbáljátok meg a szemetek elé idézni ezt a jelenetet János Evangélium a 4. fejezetében. Jézus hullafáradtan leül Samáriában ez a kúthoz. vizet kér egy samári asszony, aki mellesleg elfelejt neki vizet adni, ott hagyja a korsót, csapott papot szó szerint, és elszalad be a városba. És a tanítványok visszajönnek, és Jézus már úgy érzi, hogy nem fáradt és nem éhes. Tanítványok összenéznek, hogy hozott neki valaki valamit enni? Mitől van az, hogy a mester olyan fáradt volt egy fél órával ezelőtt, most meg kivirult az arca? És azt mondja Jézus, hogy nézzetek hátra, nézzetek szét. És a tanítványok nézik, hogy néznek maguk mögé, és azt látják, hogy a városból egyre több ember közeledik. Közeledik, jönnek ki. Annak az asszonynak a szavára. Hozzágyűlt az egész kisváros ott. Azt mondja, emeljétek fel a szemeiteket, lássátok. Lássátok meg a tájékokat, hogy már fejérek az aratás. És a tanítványoknak nem magyarázta el az aratás képét, hanem a tanítványok szétnéztek, és az embereket látták. Be se kellett azonosítani, hogy a búza az ember, ugye? Nem. Azt mondja, nézzetek szét, emeljétek fel a szemeteket, nézzetek körül. És azt látták, hogy jön a tömeg az asszony szavára, jönnek ki a városba, és Jézust ez erővel töltötte fel. Megdobbant a szíve, látta, hogy a munkája nem hiába való. Azt mondja, nézzetek szét, a mező már fehér az aratás, ezek az emberek az evangélium miatt jönnek, maguktól jönnek. Az aratás egy fantasztikus kép a Bibliában. A legszebb kép. Én annyira vágyom arra, hogy megérhessen az aratás, de nem úgy, hogy a mező széléről szedünk, ugye, vándorlás közben, kicsit elmorzsolunk pár szemet, hanem úgy rendesen nekiesni sarlóval és aratni. Jézus maga az arató, tehát hogyha te az aratásban részt veszel, akkor te Jézussal dolgozol. Azt mondja, az Isten országának ez az evangélium a bizonyságul hirdettetik, és nézzétek, nincs aratás. Erő nélkül, a Szentlélek ereje nélkül. Akkor vesztek erőt, ha a Szentlélek eljön rátok, és akkor lesztek nekem tanúi. Azt írja nekünk Joel könyve, ezt ígéri, hogy az utolsó napokban Isten kijönti az ő szent lelkét minden testre. Minden testre. És nézzétek, ez azzal fog járni, hogy prófétálnak fiaitok és leányaitok. Amit csak az Ószövetség lapjain olvasunk, vagy néha az Újszövetség lapjain, az egy általános jelenség lesz az egyházban, nagyon-nagyon hamar. Amikor Isten kijönti az ő lelkét minden testre, akkor prófétálnak fiaitok és leányaitok. Az Úr szavát közvetlenül fogják közvetíteni a fiaink és a leányaink. A véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok látomásokat látnak. Van generációs szakadék? Nincs. Itt nincs. Ebben az igében nincs. Most van? Ebben az igében nincs. Azt mondja, gyermektől ifjún át a vénekig mindenki részesül a Szentlélekben. Mindenki. Kiöntöm lelkemet minden testre. Ki nyerheti el ezt az erőt? Milyennek kell lenned ahhoz, hogy elnyerhess ezt az ajándékot? Ki nyerheti el ezt az erőt? Emlékeztek, kik gyűltek Dávidhoz az Adullám barlangjában?
A családja.
A családja, így van. De milyen állapotban volt a család, meg az a többi ember? Nézzétek! Ahogyan Dávidhoz menekültek az emberek, és az 57. Zsoltár az tényleg az Adullám barlangjában született. Ezt írja, amikor Saul elől a barlangba menekült, könyörülj rajtam, ó Isten, könyörülj rajtam, mert benned bízik az én lelkem, és szárnyaid árnyékában menekülök, míg elvonulnak a veszedelmek. Akik Júdeában lesznek, fussanak a hegyekre. Nézzétek, a Biblia végidőről azt mondja, hogy menekülnünk kell, de ez a menekülés nem elsősorban azt jelenti, hogy fizikailag menekülsz. Akkor már hiába. Lelkileg kell menekülnünk. Istenhez menekülni. Ahogyan az Isten ország először a szívedben jön el, és utána látod majd meg a felhőkön, ugyanúgy a menekülés, arra ma van szükséged, most. Menekülj Istenhez, azt mondja, a szárnyaid árnyékába menekülök. Nem kell azt megvárni, hogy nekünk fizikailag el kelljen hagynunk a lakhelyünket. Most fuss Istenhez, ahogy vagy. Azt mondja, hozzágyűltek mindazok a nagy hősök, akik erősek voltak, és le tudták volna győzni Sault, akár egyedül is. Még 3 percet kérek, jó? Nem a nagy hősök menekültek. Azok, akiknek hitelezői voltak. Ki a kegyetlen hitelező? Sátán. Mindig ad valamit, aztán 100-szor annyit kér vissza, ugye? Bármit megkap, az csak ad nekem az életed, ugye? A kegyetlen hitelező Sátán. Ki az, aki keseríti az embert? Sátán. Ki az, aki nyomorgat minket? Sátán. Nézzétek! Hozzágyűltek mindazok, akik Sátán birodalmából menekülni akartak. Azt írja Sofóniás nekünk, marasztok közötted egy nyomorult és szegény népet, akik bíznak az Úr nevében. Látod? Szárnyaid árnyékában menekülök, benned bízom. Ellen White olyan jól összefoglalja ezt a gondolatot, amit szerettem volna itt megvilágítani. Azt mondja, semmi sem gyámoltalanabb, nyavajásabb, mégis legyőzhetetlenebb annál a léleknél, aki érzi semmiségét, és teljességgel a megfeszített és feltámadt megváltó érdemeire támaszkodik. Testvérem, ezek lehetünk mi. Ezek lehetünk mi. Hogyha menekülünk Istenhez, hogyha tudjuk, hogy nekünk menekülnünk kell, mert nyomorultak, nyavajásak, vakok és mezítelenek vagyunk, gyámoltalanok vagyunk, akkor megnyertük azt az áldást, hogy legyőzhetetlenek vagyunk. De hogyha onnan indulsz, hogy én azért ezzel azzal csak elbírok, stb., akkor figyeld meg, hogy mint az útenger úgy fog jönni, és elragad. Engedélyem van rá, úgyhogy ezt azért megosztom veletek. Van egy diákom, és tavaly év végén, tehát a tanév végén beszélgettünk arról, hogy mennyire semmit nem érnek az ember nagy elhatározásai. És a szóval srác egy kemény srác, tehát tényleg erős akarata van, és azt mondja, hogy hát szerinte azért élnek valamit az elhatározások. Ő szilveszteri fogadalom, újévi fogadalma az volt, hogy semmi junk food, semmi szemétkaja, semmi. És már itt van évvége, mármint, hogy tanévvége, május, ő tartja. És tartotta is, és még mindig tartotta, és aztán jött a nyaralás. És nagybácsi hozta a fagyit. Másnap is, harmadnap is. Egy vagy két hét, nem tudom, egy héten keresztül. Betegen jöttek haza. Ugye egyrészt megszabadult a sok szemétkajától, és ugye hát kitisztult. Na olyankor visszaállni még veszedelmesebb. A testvére is végül is itt lebetegedtek, mondom, és srácnak, hogy ezt a történetet azért, hogy mondjam el. Ennyi az ember akarata. Ha Krisztus nem ad neked erőt, a legnagyobb elhatározásaid is semmit nem érnek. De az Úrnak egy legyőzhetetlen népre van szüksége ahhoz, hogy az aratást véghez vihesse. Azaz egy nyomorult, nyavajás névre van szüksége, akik az Úr nevében bíznak. Ez az erő elnyerésének a feltétele. Az első feltétele igazából. Hogy lásd a saját nyomorodat. Hogy lásd, hogy szükségletet Krisztus, hogy nem egy pótlék, hogy megvan az erőm, és akkor Krisztus kipótolja, hanem semmit nem érek. Semmit nem érek. És hogyha látod, hogy semmit nem érsz, akkor van egy ígéret, nézzétek. Alá foly a szakállon az olaj, betört téged olajjal, betört téged erővel, és mint a Hermon harmatja, olyan lesz az ő áldása. Nézzétek, mint a Hermon harmatja, amely leszáll a Sion hegyeire. Csak oda küld áldást az Úr és életet örökké. A képen tényleg a Hermont látjátok. A Hermon harmatjának az a jellegzetessége, hogy tudjátok, Jeruzsálem, azaz Sion, az egy hegy. Eredetileg egy hegy volt, ketté vágták, ugye? Csináltak egy völgyet, mert kitermelték onnan a sziklát, de az eredetileg egy darab Mória hegye volt. Most már van egy templomhegy, meg egy hegy szemben a... Melyik az a másik hegy, ami a Móriából lett? A Golgota. Eredetileg egy hegy. Tehát Jézus gyakorlatilag a templomhegyen áldoztatott, meg a Mória hegyen, ahol Ábrahám kész volt feláldozni fiát. Minden ugyanott történik. És ez a hegy ketté vált, kitermelték a sziklát, van ott egy völgy most, de e hegy fölött magaslik egy másik hegy, messze a távolban van a Hermon harmadja, vagyis a Hermon. Igen ám, de a szél járás olyan, hogy a havat felkapja. És hajnalra a harmat, ami megérkezik Jeruzsálem hegyeire, az a Hermonból származik. Tehát van az a hegy, az Úr házának hegye itt a földön, de van egy magasabb hegy, ahonnan jön a harmat. De milyen szép kép, azt mondja, mint a Hermon harmatja, amely leszáll Sion hegyeire. Magas az a hegy, de alacsonyabb, mint a Hermon. Azt mondja, oda küld áldást az Úr és életet örökké. Mit jelent ez? Mi a Hermon harmatja? Mi a Hermon harmatja? Áldás, Szentlélek. Élet. Ugye a Szentlélek azért szerepel annyiféle jelképpen, mert mindegyik a munkájának egy formáját mutatja. Most nem a jó illatról van szó, mint Szentlélekről, hanem mint az örök életről. Így van. Azt mondja, nézzétek, Hermon harmatja oda küld életet örökké. Tehát a Hermon harmatja leszáll, leküldi a Hermon harmatját, oda küldi az áldást és az örök életet. A harmat a Bibliában, különösen a 110. Zsoltárban jön ki ez olyan gyönyörűen. A harmat az ugye hajnalban jön, ugye hajnalban jelenik meg. De mi a hajnal a Bibliában? De éjfélkor kiáltás jön a vőlegény, mondjátok? Jézus eljövetele, így van. Tehát amikor Jézus eljön, jön a hajnalpír, és leszáll a harmat, az a harmat mit csinál? Hogy az megeleveníti a földet, arra jó a harmat, hogy öntözzön. Tehát mi a harmat? Jézus eljön is. Nem elvisz, még előtte. A harmat?
Feltámasztja
a halottakat, így van. Megelevenednek halottait, holtesteit, fölkelnek, harmatod az élet harmata. Ugye? A Hermon harmatja, a hajnalpír méhéből ifjait harmatja. Nézzétek, tudjátok, kik ezek az ifjak, akik a hajnalpír méhéből most születnek újjá? Azok nem ifjak, azok lehet, hogy 100 éves öregek. De úgy kelnek fel, mint ifjak. Azt mondja, a sereggyűjtés napján leszáll a harmat és felkelnek. Ifjúként kelnek fel. Nem az öregség, meg a betegség, meg a halál jeleivel, meg a mit tudom én mivel, járványok, és mi minden pusztított itt az elmúlt 6000 évben, meg a háború jeleivel, hanem mint ifjak, mint akik most születtek a hajnal méhéből. Ugye? Milyen gyönyörű kép ez, nem? Nézzétek meg, mi minden van a zsoltárokban. Hogyan részesülhetünk az aratók örömében? Ha látod a tehetetlenségedet, akkor az Úr azt mondja, hőssé teszlek. De még egy feltétel van. Hogy ez az aratás tényleg aratás legyen, és a búza be legyen gyűjtve. És utána így elhozhassuk az Úr elé, és felemelhessük, ugye, mint meglóbált áldozatot. Tudjátok, hogy ennek az ünnepnek az az eredetie, hogy meg kellett lóbálni az Úr előtt, ugye? Az első termést is, meg az aratás ünnepén is. Ugye, felemelni az Úr előtt. Mi a másik feltétel? Az egyik személyesen a tehetetlenségedet látva Krisztushoz menekülni. De a másik feltétel mi? A másik feltétel mi? Íme mi jó és mi gyönyörűséges, mikor együtt lakoznak, csak oda küld áldást. Csak ott lesz aratás. Nézzétek, nagyon jól mondjátok, egység. Nézzétek, hogy mi türelem vált. Azt mondja, a látható egyház tagjai és az Úr szülőinek munkásai vagyunk. Látható egyház tagjai vagyunk? Igen.
Igen.
Figyelem, nem a láthatatlan egyházról beszél. Szó szerint ez van az angol szövegben, hogy a látható egyház. The visible church. Azt mondja, a látható egyház tagjai, az Úr szülőinek munkásai vagyunk. Azzal kezdi a mondatot, hogy érezd a felelősségedet. Tudd, hogy mi a feladatod. De ez, talán Balázs nem haragszik meg rám, ezt elmondom. Figyelj, az Úr szülőinek munkásának lenni. Ezt akkor értettem meg jól, amikor apusom a kezembe adta a metszőlót, és mondtál valami ilyen mondatot, hogy azért úgy, hogy legyen termés is. Mikor vettünk metszeli a szőlőt, hogy valami hasonlót mondta, hogy azért szeretnék, ha lenne termés is. Nézzétek, az Úr szülőinek munkásának lenni nem azt jelenti, hogy metszel ész nélkül. Ugye? A lényeg a termésben van. Ugye? Érezd a felelősséget, kövess el mindent, hogy az egyházban megőrizd a békét, az egyetértést és a szeretetet. Emlékezz Krisztus imájára, legyetek mindjárt egyek, amint te, Atyám, bennem vagy, én te benned, úgy legyenek ők is mi bennünk, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Tudjátok, mi van ebben a mondatban? Hogy egyek legyenek mind, hogy elhiggye a világ. Mi következik? Mit jelent ez a mondat? Jézus azért imádkozik a halála előtt, azt akarom, hogy egyek legyenek, hogy elhiggye a világ. Az egyház egysége meggyőzően bizonyítja, hogy Isten elküldte Jézust a világra, a világ megváltásáért. Ez János 3.16, ugye? Úgy szerette az ő egyszülött fiát, elküldte, odaadta, ugye? Az egyház egysége bizonyítja János 3.16-ot, tudtátok? Olyan érvez, amelyet a világban élők, a világiak sehogy nem tudnak megcáfolni. A folytatást nem idéztem be, hogy Sátán mindent megtesz, hogy széthúzzunk, és aztán a világ megundorodik a vallástól, ezt a szót használja szó szerint. Tudjátok, hogy amikor együtt lakoznak az atyafiak, csak abból lesz aratás? Tudjátok, hogy csak az egységből lesz aratás? Tudjátok, hogy nincs olyan, hogy magányos farkas, hogy magányos evangelizátor, a nagy hithős, aki megy elől, és majd ő... Az egyház egysége nélkül nincs evangélium hirdetés. A legegyszerűbb képességű, a legszerényebb tagra is szükség van, mert általában a legszerényebb tagok többet végeznek el. Tudjátok, mit mondott Luther? Hogy semmire nem halott volna ez a munka, amit elkezdtünk, hogyha nem állt volna ott vasfalként az egyszerű emberek imádsága. Nem Luther végezte ott a nagy munkát, a Szentlélek végezte, és ezekben az egyszerű kis emberekben, akik annyit tettek, hogy csak imádkoztak. Az egyház egysége a meggyőző bizonyíték, ezt Jézus imája bizonyítja. Azt mondja, ha ők egyek, és látja a világ, hogy ők egyek, akkor a világ azt fogja mondani, hogy nincs ellenérvem. Mert a világ mindent megtesz az egységét. Van is egy szavunk rá a politikában, az, hogy globalizáció, ugye? Globalizációs törekvések. Érjük el innen is azt, amit onnan, legyen internet, legyünk összekötve, social media, ugye? Facebook, az is összeköt minket, de hogy köt össze, nem lehet rendesen enni, hogyha van Facebook a telefonodon, mert együtt eszel a családoddal, de jön a poszt, meg az üzenet. A világ megpróbál egységet teremteni, és a világ nem tud egységet teremteni. Egyedül Krisztus tud egységet teremteni. De amikor ő egységet teremt, akkor meg lesz a végső bizonyíték, és a hármas engyel üzenet, amit így nevezünk, vagyis ez a bizonyos örökével való evangélium akkor ér célba. Akkor mi is örülünk majd az arató körömével. Azt mondja, igyekezzetek megtartani a lélek egységét békesség kötelékében. És nekem ma tényleg ez a felhívásom és felszólításom hozzátok. Én nem tudom, hogy a csurgói gyülekezet hogy van, meg mint van. Mi most megint ide költöztünk egy pár hónapra. Valószínűleg többször előfordulunk itt, majd nem tudom, hogy lesz. Én azt szeretném látni, hogy fejezem ezt ki. Nem az az első cél, vagy nem az az első lépés, inkább így mondom, hogy az üres székek megteljenek. Mert az üres székek automatikusan megtelnek, hogyha ez a gyülekezet erős az egységben. És megvan az összetartás. Ha a Fehérvár csurgói gyülekezetben összetartás van, akkor abból szaporulat lesz, és majd ki kell bővíteni az épületet. Nézzétek, tényleg zárásul, hogy mondjam el azt tapasztalatként, hogy amikor a testvéreinkkel kezdtünk a Trászkevén, úgy igazán arra koncentrálni, hogy akkor fogjunk össze. Béküljünk. Akkor kezdtük azt észrevenni, hogy a városból fiatalok elkezdenek járni. Hogy van szavunk az emberekhez, mert ez egy egységes közösség. És tudjátok, még mérföldekkel le vagyunk maradva ahhoz képest, hogy hol kellene járnunk. De az Úr már adott egy cseppet, már egy icipici tapasztalatot adott. Mi lesz itt, hogyha a gyülekezetek egymás közt és egymással is összefognak? Akkor a Hermon harmatja leszáll Jeruzsálemre. Akkor illatos lesz majd a ruhánk az olajtól. Én azt kívánom nektek, hogy részesüljünk magamnak is, hogy részesüljünk ebben a tapasztalatban. Amen.